Mit jelent a Károlinak a különböző intézményi rangsorok? Mennyire figyelik ezt, mennyire várják ezeket, mennyire tartják ezeket mércének?
Az egyetemek és az egyetemen kívül lévők még, akik felvételizni szeretnének, mindig figyelik azt, hogy egy-egy egyetem a besorolt rangsor szerint milyen helyet foglal el. Én most a diploma 2021-es kiadványról szeretnék beszélni, amelynek az a két fő alapelve, hogy sok szempontú rangsorolás és a módszertani alaposság és hitelesség. Ami azt jelenti, átfordítva egy kicsit a mindennapok nyelvére, hogy a diploma 2021-es kiadvány összeállítói állami nyilvántartás alapján, nevezetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal úgynevezett felső oktatási információs rendszerében szereplő adatok alapján készítik el ezt a kiadványt, és mint említettem, ezek az adatok teljesen hiteles statisztikai adatok, másrészt különböző módszertani alaposságot is megvalósítanak a rangsor során. Tehát ez a fő két elv, illetőleg adat, amely alapján a rangsor elkészült.
És ezek szerint egy megbízható ön szerint ezek a listák, érdemes ezekre odafigyelni, és várják ezeket az egyetemek, mert ha van benne egy jó adat, akkor azt fel lehet használni akár a következő felvételi kampányban mondjuk.
Igen, ez pontosan így van. Várják az egyetemek, mert mint említettem, az Emberi Erőforrások Minisztérium és az Oktatási Hivatal részére beküldött és hiteles adatokról van szó, és ennek alapján készítik el ezeket a kiadványokat, tehát abszolút hiteles, és persze várják az egyetemek, a felsőoktatási intézmények ezeket az eredményeket, de hát az egyik évben így alakul, a másik évben úgy alakul az eredmény. Ezt minden évben meg kell nézni, és ennek alapján közzétenni nyilvánvalóan.
És akkor nézzük a mostani alakulást. A HVG 2021-es kiadványa szerint az összrangsorban, amikor mindent összead a lista, akkor a Károli Egyetem a top 10-ben a 7. helyre került. Egyébként 38 felsőoktatási intézmény van rajta a listán. Érdemes idővenni szerintem, hogy tavaly ugyanezen a listán holt versenyben a 10. helyen voltak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Szerintem a top 10-ben nem olyan gyakran lehet látni ilyen több helyezéses előre ugrást. Mit szól ehhez az előre lépéshez, meg ehhez a 7. helyhez?
Nagyon örülünk. Az oktatók, hallgatók nyilvánvalóan és a munkatársak, akik itt dolgoznak az egyetemen. Ez egy látványos előrelépés, és én úgy mondanám, hogy az elmúlt évek, sőt nem csak évek, hanem évtizedek munkája most éred be. Azért olyan egyetemek vannak ebben a rangsorban, amelyek már több száz éves múltra tekintenek vissza, a Károli Gáspár Református Egyetem pedig egy 28 éves múltra tekint vissza, és mint ahogy Németh László mondja, jó 10 évvel az iskola elvégzése után derül ki, hogy milyen volt az iskola és benne a tanár. Nyilván, hogy egy felgyorsult világunkban sokkal rövidebb idő alatt lehet eredményeket elérni, ez az eredmény, a 28 éves eredmény érett most be, és itt minőségi ugrást jelent már ez az elért helyezés, ami részben az oktatóknak az eredménye természetesen, hogy azok a hallgatók, akik korábban hallgatóként itt voltak, most már oktatóként is megjelentek, illetőleg olyan kiváló neves, a társadalom számára is elismert oktatóink vannak, akiknek a tanításának az eredményeként is elérhettük ezeket az eredményeket, illetőleg nagyon fontos a diákok, hogy milyen kiválósági diákok járnak az egyetemre, és hogy tudják őket megszólítani a tanárok, és a bennük lévő készséget, képességet, lehetőséget hogyan tudják egy nagyon jó irányba fordítani, és ennek ez lett az eredménye.
Mit jelent az egyébként, hogy a diákok kiválósági eredménye? Tehát itt ez valami a listában egy szakifejezés valamire, vagy ez egy általános jelző a diákok kvalitására?
Igen. A kiadvány lényegében rangsorokat képez. Egyrészt vannak úgynevezett alapszakos rangsorok, amely azt jelenti, hogy az adott szakot oktató összes kar adatalapú és az oktatási hivatal adatbázisán alapuló hallgatói mutatókra épülő rangsorai, rangsorolt szakok, például az alapképzések, aztán az egységes, valamint az osztatlan képzések esetén a képzés területenként általában a legtöbb első helyes nappali munkarendű jelentkezőt vonzó szakok, és a képzési területi kari rangsorokon belül pedig két alapvető csoport van, az egyik a hallgatói rangsorok, a másik az oktatói rangsorok. A hallgatói rangsorok kategória lényegében azt jelenti, hogy az adott képzési területet oktató összes karnak az oktatási hivatal adatbázisain alapuló úgynevezett hallgatói mutatókra épülő rangsora, és ez összesen 10 képzési területen mutatkozik meg, az egyik a bölcsészettudományi képzési terület, és ezen belül, ennek keretében ért el ilyen kitűnő eredményt a bölcsészettudományi karunk.
És akkor a másik, ugye, amit említett, az az oktatóknak a rangsora, vagy az adatokban való befolyása, ez több karuk esetében előjön. Most először még általánosságban kérdezem, hogy ezt itt is tegye meg, hogy elmagyarázza, hogy mit jelent az oktatók kiválósága, meg van egy kategória, ahol azt hiszem úgy szerepel, hogy tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya, szóval ezek mit jelentenek, és utána megbeszéljük, hogy akkor melyik karon hogy állnak ezek az eredmények.
Igen. Tehát az oktatói rangsorok szintén statisztikai, tehát objektív adatokra épül, egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által készített statisztikai adatokon alapul, oktatói mutatókra épülő rangsort jelent, a hallgatói rangsorokével megegyező 10 képzési területen, és lényegében ezt foglalja magában az oktatói kiválóság, és ezen belül pedig még megtalálhatjuk a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát is. Ez az egyes karokon különösen magas, de az egész egyetemen belül egy több mint 97%-os eredményt jelent. Ez viszont szükséges azt tudni, hogy az oktatók, és nem csak az oktatók, bárki, aki az egy-egy egyetemnek a doktori iskolájába beiratkozik, felvételt nyer, és azt elvégzés, az eljárást lefolytatja, akkor tudományos fokozatot szerezhet. Az egyik tudományos fokozat az az úgynevezett PhD vagy PhD tudományos fokozat, és ezen túl pedig még lehet habilitálni a doktori iskolákban, és lényegében ezt jelzik ezek az eredmények, hogy az oktatók közül a jelentős számban, például a hittudományi karon 100%-os ez az arány, akik tudományos fokozattal rendelkeznek. Nyilván ez is azt jelenti, hogy olyan oktatók oktatnak a Károly Gáspár Református Egyetemen az egyes parokon, akik rendszeresen kutatnak, tehát nem csak elvégezték az egyetemet és megszereztek egy tudományos fokozatot, hanem rendszeresen képezik magukat, publikálnak, részt vesznek a tudományos életben, az oktatásban, és a kettőt hasznosítva érnek el kitűnő eredményeket.
Mit jelent az, hogy 97%-os az oktatóknál ez az eredmény, valahogy így fogalmazott, ez mit jelent pontosan?
Igen, tehát akik tudományos fokozattal rendelkeznek, az oktatók közül majdnem 100%, tehát majdnem mindenkinek van úgynevezett tudományos fokozata, például PhD vagy PhD, ez a filozófia doktor fokozata, és ez az első lépés már a tudományos fokozat területén, és ez egy megalapozott tudást jelez, és azt jelzi, hogy megfelelő publikációval rendelkeznek, rendszeresen részt vesznek a közéletben, és olyan értelemben, hogy a előadásokat tartanak különböző egyetemeken, publikálnak egyrészt a kari kiadványokban, másrészt pedig olyan minősítésű szaklapokban, amelyet a Tudományos Akadémia besorol. Ezen túl azzal is büszkélkednem kell, hogy számos olyan oktatónk van, aki nem csak úgynevezett az egyetem által adható tudományos fokozattal rendelkezik, hanem a Magyar Tudományos Akadémia által adott tudományos fokozattal rendelkezik, és ez is azt jelenti, hogy ők is kiválóságai az egyetemnek.
Köszönöm szépen, és akkor nézzük a karokat. Bölcsészkar. Ugye itt már említettük a hallgató kiválóságát, és mondom, a rangsor szerint ez a negyedik helyet jelenti az oktatók és hallgató kiválósága szerint csak a bölcsészkari lista, illetve a másik eredmény a bölcsészkartól, hogy önmagában a bölcsészkar, ha csak a bölcsészkarokat így együtt rangsorolja, a HVG kiadvány akkor a 147 hazai kar közül a 8. legjobb eredményt ért. Tehát, ha jól értem, ez nem csak a bölcsészkarokat jelenti, hanem az összes kar egybeöntött adatait, hogy ez az önök bölcsészet és társadalomtudományi kar a 8. legjobb kar. Mit szól ehhez a eredményhez?
Igen, ez is azt bizonyítja, hogy az oktatók és a hallgatók együttműködése kiváló, és a legnagyobb kara az egyetemnek a bölcsészettudományi kar, 3800 hallgatója van, és bölcsészettudományi és társadalomtudományi kar területén akár az oktatók, akár a hallgatók között olyan kiválóságok vannak, akiknek a segítségével ezt az eredményt sikerült elérni. A hallgatói kiválóság számos formában megjelenik, itt mérik a különböző adatokat a hallgatók tekintetében, és azért arról is szeretnék beszámolni, hogy a hallgatói kiválóság nem csak a felvételi eredményekben jelenik meg, hanem természetesen később is, amikor különböző versenyeken indulnak, pályázatokat nyernek meg, ezek sokszor akár állami kitüntetés formájában is megvalósultak. És a másik fontos, hogy az egyetemen az oktatás mellett egy 24 órás úgynevezett szolgálat, lelki gondozó szolgálat is működik, és különösen most a pandémia járvány idején sokszor kerülhetnek akár az oktatók vagy a hallgatók olyan helyzetbe, hogy szükség van erre a lelki gondozó szolgálatra.
És akkor a másik, hogy itt a BTK-nál ezt az előbb elfejtettem említeni, hogy a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányának tekintetében első helyen van a bölcsészképzéseknél a BTK. Ezt szerintem átbeszéltük ennek a részleteit, csak magát az adatot akartam még rögzíteni. És ha már a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát nézzük, akkor a szociális és egészségtudományi kar, ami egy friss karuk, ott is első helyen vannak a társadalomtudományi képzési területben a tudományos fokozattal rendelkező oktatók körében. Tehát ezt lefordítva, ezen a karon is nagyon jó eredményű, igen, magasan képzett oktatóik vannak. Meséljen egy kicsit erről a karról, erről az eredményről, ehhez mit szólt?
Igen, ez egy teljesen új kar. A szükségessége, az indokoltsága egyáltalán nem kétséges, és részben ezek az eredmények is azt mutatják, hogy a társadalomban szükséges felmérni azt, hogy milyen igény van a különböző felsőoktatási képzésekre. Azt láttuk, hogy a részben itt Budapesten, részben pedig vidéken is, mert arról is beszélnem kell, hogy július 31-től a Kecskeméti Neumann János Egyetem pedagógus képző kara beolvatta Nagykörösi Tanítóképző Főiskola tanárképző karába, és itt is létrehoztuk ezt a képzést, és most már a következő évben az úgynevezett szociális és egészségügyi munkásképzés itt is megindul, mert ebben a térségben is szükség van olyan tudásra, amelyet a szociális egészségügyi munkások megszereznek az egyetem, illetve a kar elvégzése után azt követően. Azzal együtt, hogy ez egy fiatal kar, olyan oktatói gárdát sikerült összekovácsolni, akik valóban tudományos fokozat szempontjából is, és a mindennapi életben is orvosként, ápolóként teljes egészében megállják a helyüket. Például Csókai András sebészprofesszor is tanít ezen a képzésen, illetve a képzés keretében, de számos más oktatót is említhetnék, akik nem csak a tudomány szempontjából értek el remek eredményeket, hanem a mindennapokban biztosították, vagy bizonyították a tudásukat, emberségüket. Ez a képzés ugye 2020-2021 tanév első fél évében indult budapesti képzési helyen, és mint említettem, majd Kecskeméten folytatódik, még ott is lesz mintegy kihelyezett képzés. Részben nappali munkarendű, az ápolás és betegellátás ápolószakirányi képzéssel is, illetőleg a szociális munkás képzéssel, és a képzés egy családias légkörben gyakorlatorientáltan történik, mind a tantermekben, mind pedig a külső gyakorló helyszíneken, és itt különös jelentősége van annak, hogy a Károly Gáspár Református Egyetemnek van egy fix gyakorló kórháza, az pedig a Betesda Református Kórház, és az ott lévő igazgató úr, Belkei igazgató úr, és az ott lévő orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, és folyamatosan segítik a tanulóknak a munkáját, illetőleg hozzájárulnak a képzés színvonalának az emeléséhez.
Köszönöm, és akkor még egy adat, az pedig a jogi karukról van, ott is oktató kiválósági rangsor tekintetében elsők. Akkor ugyanarról van szó, de jól mutatja ezt, hogy mennyi karuknál vannak kiváló oktatók. Akkor mesélj egy kicsit a jogi képzésről is, és az itt lévő oktatókról.
A jogi képzés területén is nagyon nagy minőségi előrelépésről számolhatok be, és nyilván, hogy az előbb említett eredmény is ezt jelzi. Egyébként a jogi karon belül még működik, tehát nem csak az állami és jogtudományi kar, hanem gazdasági képzés is folyik, és az általános felvételi eljárás során felvett hallgatóinknak közel a fele 400-nál magasabb pontszámmal került be a karra, és az azért egy nagyon fontos, hogy minél magasabb pontszámmal kerülnek be a hallgatók, akkor valószínű, hogy az elkövetkezendő években is minőségi hallgatók így képzés mellett ők is fogják hozni azokat az eredményeket, amelyek a felvételi eljárás során, illetve a pontszámokban már megjelennek. Egy gyakorlatorientált képzésről van szó, és azt is el kell mondjam, hogy a jogász osztatlan szakunkon végzettek rendelkeznek a második legmagasabb havi átlagos bruttó átlagjövedelemmel a képzési területen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés az egyetem vonatkozásában, hogy olyan tudományos alapismeretekkel és felső ismeretekkel és gyakorlatorientált képzés birtokában lévő hallgatókat bocsátunk ki az egyetemről, akik aztán a mindennapokban valóban akár az államigazgatás, a közigazgatás vagy a hagyományos igazságszolgáltatás területén tudnak elhelyezkedni és megállják a helyüket.
Még engedjen meg egy kicsit jövőbe tekintő kérdést, hogy ön szerint milyen fejlődési potenciál van még a Károli Egyetem előtt, és itt most ilyen közép-hosszú távon értem, tehát nem mondjuk a következő évi rangsorban, hanem ahogy ön is utalt rá, hogy a 28 év munkájaért be mondjuk ebben a 7. helyben, de hogy ön szerint még hova fejlődhet a Károli Egyetem hosszú távon? Lehet még ezen a listán előrébb menetelni, és persze nem a lista a lényeg, hanem az, hogy egy jó egyetem legyen, de hogy ez lehet még jobb, mert feltételezem, hogy folyamatosan ezen dolgozik. Ön is, a kollégá
Igen.
is.
Igen. Köszönöm a kérdést. A jövő mindig a múlttal és a jelennel értendő, és nyilván, hogy előre kell néznünk azzal együtt, hogy a jelenben élünk. Ennek kapcsán azért szeretnék beszámolni arról, hogy szeptember 1-én átadásra került a Károlyi Csekonics Palota, ünnepélyes keretek között az állam, pontosabban a miniszterelnökséget vezető miniszter adta át ezt a 13 milliárd forintos felújítás eredményeként ezt a gyönyörű neobarokk palotát, ahol 900 hallgatót lehet egyszerre oktatni, és olyan termeink vannak, mint a 200 fős konferencia, és hát természetesen előadóterem, 120 fős terem, valamint van egy történeti része is az épületnek, és ott a 90 fős Csekonics terem, amely különböző egyetemi, egyházi rendezvények megtartására szolgál. Tehát ez a Károlyi Csekonics Palota, amellett, hogy a történeti rész felújítása teljes egészében megtörtént, egy nem is 21. századi, hanem 22. századi épületet jelez, faltól falig írható elektronikus táblákkal és minden igényt kielégítő oktatási helyiségekkel. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő körülmények között, helyen, felszereltség, infrastruktúra segítségével tudják kihasználni az oktatók és a hallgatók a képzési helyeket, és ez a képzési hely valóban ilyen, tehát ez is egy minőséget jelent. Ugyanakkor mindig egy egyetem életében az nagyon fontos, hogy az oktatói kiválóságok a mindennapokban megfogják a hallgatókat, és egy keresztény szellemű és nagy tudású oktatók oktassanak, és ezt át tudják adni megfelelő körülmények között. Azonban, ha kicsit közelebb érek, és az ön kérdésére direkt módon próbálok válaszolni, akkor nyilván az nagyon fontos, hogy az egyetem nemzetköziesítése még jobban megvalósuljon, bár teljesen büszkék lehetünk arra, hogy az egyetemnek 36 ország 156 egyetemével van kapcsolata, de nyilván ezt még tovább lehet fejleszteni, és nagyon fontos az, hogy az egyetemen lévő hallgatók kihasználják azt, hogy egyetemünkön 15 idegen nyelvet lehet tanulni, olyan nyelveket is, hogy a japán, vagy a kínai, vagy a norvég, vagy az észt, vagy a finn nyelveket, ezt minél jobban ki tudják használni. Másrészt pedig szerintem nagy jelentősége van annak, hogy az állami ösztöndíjas program keretében is a hallgatók jelentős részét sikerült állami ösztöndíj keretében oktatni, és az önköltség mértéke így 75%-kal is csökkenthető. Ezen túl pedig szintén fontosnak tartom azt, hogy az egyetemen belül a szakkollégiumok működése biztosított legyen. Két kitűnő szakkollégiuma is van az egyetemnek, a Benda Kálmán, amely a bölcsészet és társadalomtudományhoz kapcsolódik, és a másik pedig a jogi kar mellett a Bocskai szakkollégium, ahol azok a hallgatók tanulhatnak, akik valóban az egyetem hallgatói közül is a legkiválóbbak, és még inkább minőségi oktatást és képzést lehet az ő vonatkozásukban folytatni és elérni. Tehát, ha egy-két mondattal szeretném megfogalmazni, nagyon fontosnak tartom a keresztény erkölcsiséget, a szellemet, a közösséget, a közösségnek a megtartó erejét, a családias hangulatot, amely szinte minden karon érvényesül, és ezen túlmenően pedig az egyetem nemzetközi esidését.
Ha jól értem a szavai mögött, az is ott van akkor, hogy nem minden az, hogy szerepel egy listán az egyetem, hanem fontosak ezek az utolsó szavai, amiket felsorolt a keresztény erkölcsiség, a családias hangulat, amit lehet, hogy nem tud kimutatni egy lista, de igen. A Károli esetében ez tényleg mindig nagyon fontos, mondjuk a családias hangulat, és ezt nem adja vissza a lista. Tehát jól értem, hogy ezek is fontosak.
Igen,
ugye?
Igen, nagyon fontos a lista, mert nyilván, hogy ennek alapján választanak majd a potenciális hallgatóink, azonban mindent nyilván az objektív számok nem tudnak visszaadni. Jelzéseket adnak, de ha valaki valóban meg akar győződni, hogy milyen ez az egyetem, akkor nyilván, hogy ki kell próbálnia, és azért az is előfordul, mint minden egyetemen, hogy más egyetemekről is átjönnek a Károli Gáspár Református Egyetemre.
Még engedjük meg, hogy visszaugorjunk az oktatókra, mert attól tartok, hogy elvesztünk itt a kiválósági számokban, de hogy ön szerint mi az, ami a Károlin tartja, vagy a Károlira hozza, vagy a Károlihoz, hogy mondjam, szorosan odaköti az oktatóikat? Ez a 97%-os eredmény, hogy mindenkinek tudományos fokozata van szinte az egyetemen. Ez szerintem ez egyfajta elkötelezettséget is jelöl, hogy szeretnek itt tanítani az oktatóik. Ön ezt hogy látja? Mi ennek a titka, meg hogy van ez?
Az, hogy ilyen magas az oktatói kiválóság, ez azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy megtartó ereje, és ez minden karra érvényesül. Vannak új kollégák is, nyilván minden évben azért érkeznek új oktatók, de az oktatók többsége, akár a hittudományi karra gondolok, akár a bölcsészettudományi karra évek vagy évtizedek óta már itt tanítanak, de a jogászképzés területén is ezt tudom elmondani, és Nyilván, hogy az a szellem, amely az egyetemen belül és az egyes karokon belül kialakult, annak nagyon nagy jelentősége van, hogy egymást lényegében motiválják az oktatók és a hallgatók is, hogy együtt, egymás mellett érjenek el kiváló eredményeket. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a különböző kutatási műhelyeknek. Minden karon megtalálhatók ezek a kutatási műhelyek, amikor például az oktatók együtt kutatnak különböző területeken, előre meghatározva az irányt figyelembe véve a társadalomban lévő jelentségeket, és most példaként azt mondhatnám, hogy a több kötet is megjelent a jog és vírus például kapcsán, hogy ugye március 11-től megváltozott a világunk, és erre is reagált a Károli Gáspár Református Egyetem, számos kara, én most a jogi kart tudnám kiemelni, az állam és jogtudományi kart. Itt is kiváló tanulmányok születtek, és ezek is hozzájárulnak majd részben a jogszabály értelmezéshez, de akár a jogszabály későbbi alkotásához is.
Mivel hívná a leendő hallgatókat, miért ajánlaná a Károli Egyetemet? Tulajdonképpen az egész beszélgetésünk erről szól, de ha megtesz, hogy egy pár mondatban összefoglalja, hogy...
Ajánlom az egyetemet azért, mert a felsőoktatási képzésen belül, a felsőoktatási rendszeren belül és a 38 egyetem közül objektív módon is kimutathatóan domogos helyen áll. Másrészt azért, mert az itt lévő oktatók valóban kiválóságok, és nem csak szakmai értelemben, nem csak azért, mert tudományos fokozattal rendelkeznek, hanem azért, mert szívügyüknek tekintik a tehetséggondozást is. Tehát azt, hogy a hallgatók az itt lévő idő alatt egyrészt nagy tudást szerezzenek, másrészt pedig nem csak az, hogy koncentrált legyen ez a tudás, hanem átadják a gyakorlati tapasztalatot is, tehát egy gyakorlatorientált tudásról is szó van. Másrészt pedig olyan kiválóságokkal találkozhatnak itt az egyetemen, bármelyik karon, akik a Magyarország szempontjából is különleges egyéniségek, az emberi mi voltukat és a szakmai tudásukat is tekintve. Harmadszor pedig azért, mert az egyetem számos ösztöndíjat biztosít az itt tanulóknak, egyrészt a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban református ösztöndíjat alapítottunk, másrészt pedig a református ösztöndíjunkkal a nem hitéleti képzésben résztvevő gyülekezetben aktív református fiatalok felsőoktatási tanulmányait is kívánjuk támogatni. Tehát az ösztöndíj programunk is kiváló. Aztán ezen túl az egyetem sportélete is olyan, amely követni való, és itt az egyetemen elindult a Zöld Egyetem program, és ez is azt mutatja, hogy a jövőben, az egyetemen túli életben is szeretnénk egy olyan környezeti, fenntarthatósági célt adni a hallgatóknak, amelyet tovább visznek a mindennapjaikban az elkövetkezendő 20-as, 30-as években is.